Köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, emeljük fel a mi szívünket Urunkhoz, Istenünkhöz. Csendesedjünk el imádságban. Mindenható Istenünk, az ének szavaival együtt valljuk, hogy az, hogy mi te eléd jöhetünk, és téged megszólíthatunk mennyei édes atyánként, ez egyedül a Krisztus érdeméért lehetséges, és az első szavunk ez, hogy irgalmazz nekünk, Úristen. Még amikor a Krisztus érdeméért jövünk is eléd, akkor is érezzük, hogy a te színed elé járulni és téged megszólítani, az félelmetes dolog. Mert bennünket körülvesznek és kísérnek a mi bűneink, engedetlenségeink, lázadásaink, és ember voltunk minden gyengessége is, te pedig szent és tökéletes vagy. Mindenható örök Istenünk, akihez fogható nincs a világon. Irgalmazz, Úristen, könyörülj rajtunk azért, mert még a te gyermekeikként sem vagyunk képesek teljesen követni téged. És köszönjük, hogy ezzel együtt bízhatunk, Urunk, a te kegyelmedben, és reménykedhetünk abban, hogy meghallgatod ezt a fohászkodást, hogy irgalmazz nekünk, és irgalmasan bánsz velünk. És köszönjük, Urunk, hogy irgalmasabb vagy annál, mint amilyen irgalmas az anya a gyermekéhez. És te soha meg nem feledkezel rólunk, ahogy a te igédben áll. És ezzel a reménységgel jövünk eléd most, ezen az esti órán, ezen az Isten tiszteleten, várva azt, hogy a te igédet megértsük, várva azt, hogy a te szent lelked által munkálkodjál mi bennünk, várva azt, Urunk, hogy megérints bennünket, várva azt, hogy közelebb kerülhessünk hozzád. Megvalljuk, Urunk, hogy mindez emberileg lehetetlen, de te nálad minden lehetséges. Így légy jelen most közöttünk, a te szent lelkeddel áldj és szentelj meg bennünket, tedd elevenni és élővé számunkra az igét. Hallgass meg bennünket a mi Urunkért, Jézus Krisztusért, a te szent fiadért. Ámen. Hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét. A Biblia olvasó kalauzunk szerinti mai napi újszövetségi igeszakaszból. Pál apostol korintusiakhoz írt első levelének 3. fejezetéből, az első 5 versből, eképpen. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósi, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek. Mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Kedves testvérek, a korintusi levél, amelyik előttünk áll, most a Biblia olvasók kalauzunk szerint, és a Szentírásban 2 korintusi levelünk is van, nagyon-nagyon érdekes bibliai könyv. Azt gondolják szerintem sokan, hogy ismerik, mert tisztában vannak a szeretett himnusszal, ami a legismertebb része a korintusi levélnek, és sok nagyon ismert, nagyon kedves ige származik ezekből a páli levelekből, de kicsit bonyolultabb a helyzet annál, mint gondolnánk. Pál apostolnak egy olyan gyülekezete ez, amivel meg kell hagyni, sokat bajlódott. Sok levelet is írt, sok levélváltásban volt a gyülekezet közösségével, és több időt is töltött ott. Azt is tudjuk, hogy a Bibliában lévő 2 levél nem csak az a 2, ami valójában megvolt, hanem több is volt, de azok elvesztek, és nem kerültek bele a kánonba. És a Bibliában lévő levél valószínűleg, amit mi első korintusi levélként ismerünk, az már a 2. levélváltás volt az apostol és a gyülekezet között. Kiderül ez abból, hogy már hivatkozik Pál egy korábbi levélváltásra. És mind ebből is kiderül, és másvonalon is tudjuk, hogy nem volt egy könnyű hely ez a Korintus. Mint város önmagában is egy nagyon nehéz helynek számított. Valószínűleg a testvérek már tudják, vagy hallottak róla, hogy Korintus kikötőváros volt, egy stratégiai pont az ókori keleten, és mint ahogy ez egy nagy forgalmú, nagyon sok embert számláló is, egy nagyon sok népmozgást számláló helyen szokott lenni, hát az erkölcs nem volt valami magas szinten. Szokták azt is mondani az ókorban arra, aki nem éppen erkölcsös életet él, hogy korintusi. Attól függetlenül, hogy nem Korintusban élt. Ez volt a jelzője az erkölcstelen embernek. És gondoljuk csak el, hogy ezen a helyen, amire ma azt mondanánk, hogy egy teljesen világi közeg, ahol szinte lehetetlen lenne gyülekezetet alapítani, ezen a helyen egyszer csak a keresztény misszió során létrejön egy gyülekezet. Itt olvastuk a felolvasott ige szakaszban is Apollósnak a nevét. Ez az Apollós nevű tanítványhoz kötődik a korintusi gyülekezet alapítása. Ő tanítgatja őket, és kezd el egy nagyon kicsi kis mag létrejönni ott Korintusban. És aztán később Pál a második missziói útján találkozik a Korintusban lévő hívőkkel, és őket kezdi el tanítani, és így kezd el majd növekedni ez a gyülekezet. Azonban meg kell hagyni a gyülekezet egész életére, rányomja a bélyegét az, amilyen helyen fekszik, és ez a sokszínűség, ami jelen volt ebben a városban, jelen lesz ebben a gyülekezetben is, de sajnos nem a jó értelemben. Az a probléma, amire most itt az apostol reflektál, pontosan ebből a sokszínűségből következik, ennek a negatív oldala ez a pártoskodás. Amikor egy gyülekezetben sok-sok hívő van, sok típusú, sok kegyességi irányzathoz tartozó ember, sok különféle háttérből érkező emberek, akkor ez a sokszínűség és talán ez a pártoskodás is előjöhet. Korintusban konkrétan az volt a helyzet, hogy akik Apollós révén lettek keresztény, azok ráhivatkoztak, hogy hát az az igazi, aki még akkor itt volt, mikor Apollós tanított bennünket. Aztán akik a Pál által lettek keresztények, azok meg ráhivatkoztak, hogy hát csak nagyobb apostol ez a Pál, mégis van valami tekintélye az egész világon, ugye az akkor ismert világra kell gondolni. És ezek az emberek hivatkoztak a másikra, és vitatkoztak egymással. És azt kell, hogy mondjam, hogy ahelyett, hogy a lényeggel törődtek volna, ezzel foglalkoztak. Ez ugyanis nagyon elveszi az ember erejét. Ezek a fajta viták nagyon lekötik az ember energiáját. És sokszor meg vagyok győződve róla, hogy ez magának a gonosznak az érdeke, hogy lefoglalja az Isten gyermekeit olyan vitás kérdésekkel, amik nem olyan lényegesek, de például addig se imádkoznak. Például addig se törődnek a lényekkel. Nos, Korintusban irigységet és viszályt szült ez a fajta pártoskodás. Pál apostol bemutatja azt, hogy milyen hozzáállása van neki ehhez a gyülekezethez, és miért van neki alapja érvelni az ellen, hogy ne pártoskodjanak, és ne éljenek ilyen széthúzó életet, mert ez hosszú távon nem jó. Más összefüggésekből, magából a korintusi levélből és Pál apostol munkájából tudjuk, hogy pont ő az, aki nem vitatja el másnak a munkáját. Holnap fogjuk olvasni majd a Bibliaolvasó kalauzban, hogy így folytatja, hogy Apollós ültette, én pedig öntöztem, és ezek úgy egymásba folynak ezek a dolgok. Mindenkinek megvan a maga feladata. És az a Pál apostol, aki megtehette volna, hogy apostoli tekintélyénél fogva leminősít bármilyen más szolgát, ő nem tette ezt. Ő megbecsülte a szolgatársat, tiszteletben tartotta annak a munkáját. Ő nem féltékeny. Pedig ő lehetne tekintélyénél, a tisztségénél fogva, de ő ennél nagyobb és nagyvonalúbb ember. Azt is megtudjuk még, hogy hogyan áll az apostol ehhez a gyülekezethez, így jellemzi ezzel a szóval, hogy tejjel táplálta őket. Azaz figyelembe vette az ő lelki helyzetüket és lelki állapotukat. Amikor még olyan szinten voltak, nem bocsátkozott nagy teológiai mélységekbe, nem kezdett el nekik olyan dolgokat tanítani, amik túl sok lettek volna abban a helyzetben, hanem nagyon empatikusan és együttérzően bánt velük. Gondozta őket, türelmes volt velük. Ez Pál apostol hozzáállása ehhez a nehéz helyzetben lévő és nagyon sokszínű korintusi gyülekezethez. És most pedig kemény beszéddel fordul hozzájuk. Az apostolnak is a türelme elfogy, és lejár az az idő, amikor csupán tejjel táplálja őket, és keményen beszél nekik, mondhatnánk azt is, hogy feddi őket, és ez végigvonul az első korintusi levélen, de a másodikba is testet ölt. Ami a kutatók szerint egyébként a negyedik levélváltás már a gyülekezet és az apostol közt, és kiderül belőle, hogy bizony a gyülekezet nem könnyen érti meg ezt a problémát. Nem könnyen lehet túllépni ezen a pártoskodáson. Három olyan üzenet csokor van, ami kiemelkedett számomra ebből az igéből, és három olyan gondolatmenet, ami mentén át szeretném adni azt az üzenetet a testvéreknek, amit én megértettem. Az első ilyen gondolatkör az a lelki kis és a nagykorúság, amit felhoz ebben az igében az apostol. És amin érdemes elgondolkodni, nekünk is. És érdemes elgondolkodni, hogy akkor ott ez mit jelentett. Ha a kis és a nagykorúságról beszélek, polgári értelemben ez nagyon egyszerűen megmondható, hogy ki a kis és ki a nagykorú. Egy életéhez van kötve, más Európában és más az angolszász országokban vagy a tengeren túl, de egy bizonyos életkor betöltése után már valaki nagykorú lesz, előtte pedig kiskorú. Bizonyos dolgokat megtehetsz, utána, előtte pedig nem tehet meg bizonyos dolgokat. A lelki kis és a nagykorúság ellentétben a polgári kis és nagykorúsággal azonban nem életkor függő. Jól tudjuk, és biztos a testvérek is tapasztaltak már olyat, hogy életkorabban fiatalabbak, de éppen friss hívők, akik megtértek és átadták az életüket az Úrnak, milyen nagy világosságot kaphatnak, milyen nagy lelkesedés vagy szeretetet kaphatnak Istentől, és sokszor megnyilatkozásaikban, döntéseikben egészen nagykorúnak tűnnek. Úgy tűnik, mintha hosszú évek óta keresztjének lennének. És bizony tapasztalhatja az ember azt is, hogy életkorban már régóta templompadban ülő ember szájából hangzik el olyan dolog, aminek nincs túl sok köze a Bibliához. Végeztek egy felmérést, a 80-as években mesélte egy teológiai tanárunk a feltámadásról, hogy a református gyülekezeti tagok mennyire hiszik és vallják a feltámadást. Nem csak a Krisztus feltámadását, hanem majd, hogy egy napon mi is feltámadunk. És elcsüggesztő volt az eredmény. Hosszú évek óta templomjáró emberek mondták, hogy hát azt azért nem lehet tudni. De hát a Szentírás pedig azt mondja, hogy lehet tudni. Nos, nem függ az életkortól a lelki kis és nagykorúság. Bizony, a hitben elkötelezett élettől függ. Hogy az ember mennyire elkötelezett, és mennyire veszi komolyan azt, amit az Istentől megértett. Azt gondolom, legegyszerűbben a lelki kis és a nagykorúság közötti különbséget úgy tudnám szemléltetni, hogy az a nagykorú lelkiekben, aki tudja vállalni a tetteiért a felelősséget, aki felvállalja az Isten előtt és a másik ember előtt is azt, hogy ez történt, akkor is, ha én ezt nem szerettem volna. Lelki nagykorúság az, hogyha az ember hites szándéka és a tettei közt minél nagyobb az összhang. Tökéletes összhang sose lesz ezen a földön, azt gondolom. De minél jobban közelít a két dolog egymáshoz, annál inkább nagykorú az ember a hitben. Pál apostol persze azt is ugye elmondja ebben a szakaszban, hogy ez normális, hogy van lelki kiskorúság és nagykorúság, van egy fejlődés, egy növekedés az ember életében, de egy idő után el kell jutni a nagykorúságra. És jól tudjuk sajnos, hogyha egy gyermek is a növekedésben megáll egy idő után, ha nem növekedik megfelelően, akkor az betegség. Az valami problémára utal, valami fizikai gondra utal. El kell érnünk tehát a lelki nagykorúságra. Nem maradhatunk meg, nem rekedhetünk meg egy bizonyos lelki szinten. És a másik kép, amit erre használ az apostol, az a testi, illetve a lelki gondolkodás. Azt mondja, hogy aki lélekben kiskorú, azok még testi módon gondolkoznak. Én ezt valahogy így tudnám átfordítani, vagy más szóval magyarázni, hogy csak ezen a szinten látnak, csak horizontálisan, csak a földi szinten. Nem látnak túl a földi valóságon. Csak azt látják, hogy éppen milyen körülmény veszi őket körül. És aki lelki értelemben is tud gondolkodni, az látja a másik irányt, a fölfelét. Hogy Isten mire vezeti, hogy mit akar egy helyzetből. Hogy mi az Isten akarata, mit mond az Isten igéje. Azt gondolom, hogy ez a lelki és testi gondolkozás az embert ugyanúgy meghatározza az egész földi élete alatt. Csak megint az arányokon van a kérdés. Mert az ember nem tudja megtenni valószínűleg, amíg ember marad, hogy például ne aggodalmaskodjon. És az első reakciója ne az legyen, hogy aggódik valami miatt. De azt megteheti, hogy ez ne uralkodjon el rajta. És hogy megvallja hitben imádságban, Uram, én akkor is benned bízom. És ez uralkodik, és ez az erősebb, hogy én felfelé tekintek. Igen, ez a különbség a lelki kis és nagykorúság között. Ezt a kiskorú gondolkozást szeretném másodszor még egy kicsit kifejteni a testvéreknek. Hogy öltött ez testet ott Korintusban, és hogy lehet ez a mi mindennapjainknak is része? Ott Korintusban ez a kiskorú gondolkozás azt jelentette, ugye az előbb már említettem, hogy az emberek, a gyülekezeti tagok felosztották maguk közt a vezetőiket, vagy az egykori példaképeiket, és azt mondták, hogy én ezé vagyok, én azé vagyok, én általat értem meg, rajta keresztül értettem meg az Isten szavát. Picit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor az 5 éves kislányom az óvodában a társaival arról vitatkozik, hogy kinek erősebb az apukája, vagy kinek szebb az anyukája. Ezek meddő viták, és természetesen mindig az a legerősebb, vagy a legszebb, aki éppen mondja, vagy akinek a hangja az erősebb. És aztán látjuk, hogy felnőtt emberek életében is ezek a dolgok megmaradnak. Na persze nem ilyen szinten, hogy kinek erősebb az apukája, hanem olyan szinten, hogy kinek nagyobb a hatalma, ki a befolyásosabb, kinek a teljesítménye ér többet, kinek a kapcsolatai jobbak, és sorolhatnám tovább. Ezt az ember úgy látszik, hogy nagyon sokszor nem tudja kinőni. Hogy gondolkodtam erről az igéről, az jött elém az a gondolat, hogy ez a lelki kiskorúság, ez a kiskorú gondolkozás veszélyeztetheti a keresztény embert is, mégpedig első körben a kapcsolataiban. Amikor az ember a kapcsolatait, a házastársi, testvéri, gyermeki kapcsolatait úgy éli meg, hogy leginkább csak magára gondol, akkor az egy ilyen lelki kiskorúságot jelenthet. A túl sok a beszédünkben, a gondolkodásunkban, az ilyen szó, hogy enyém, nekem, rólam, tőlem, hozzám, akkor el kell gondolkozni. Ha a kapcsolatokban túl sokat szerepet játszik az, hogy pusztán nekem mi az előnyös, és a másik háttérbe szorul nagyon, akkor az ilyen lelki kiskorúság. Azt gondolom, az is veszélyes, amikor teljes egészében a másikról szól egy kapcsolat, és az ember szorul teljességgel háttérbe. Olyan egyensúly ez, amit meg kell találni. De bizony veszélyezteti a kapcsolatunkat ez a lelki kiskorúság. Hogy az ember kizárólag csak a saját szempontját látja, és másra nem figyel. Ugyanígy veszélyezteti a közéletet, a közösségi életet ez a fajta kiskorúság. És mindenfajta politikai él nélkül, ha szétnézünk a mai közéletben, de gondolhatunk a tudományos életre, kulturális életre. Mennyire benne van ez? Nem biztos, hogy csak a magyaroknál, hogy ha valaki megszólal és valamit képvisel, akkor csak az a jó, amit ő mond. Mennyi olyan professzor és tudós van, aki szakmai féltékenységből nem engedi a másikat alkotni, és azért mond rosszat a kollégájáról, hogy ő félti a maga kis helyét. Szóval a közéletet is ez a fajta kiskorúság, és használom ezt a szót, hogy kicsinyesség jellemezheti. És fel kell tennünk a kérdést ebben a gondolatkörben, hogy nem érinti-e ez a keresztény közösségeket, az egyházat, az Isten népét, a gyülekezetek közösségét, a gyülekezetet, az árkózottság, az egyoldalúság, az előítéletek. Emlékszem még fiatal koromból, hogy volt egy gyülekezeti énekkarunk, és amikor egy évben egyszer volt az egyházmegyei énekkarok találkozója, akkor eleinte volt bennünk egy ilyen félelem, és egy olyan érzés, hogy ez egy verseny lesz, pedig nem verseny volt, csak az énekarok találkozója is. Én ott megéltem ezt, hogy mit jelent az egyházon, az Isten népén belül ez a zárkózottság, ezek az előítéletek. És mit jelent az, hogy ilyen kiskorú módon hiába volt ott 5 énekkar, aki nagyon jó volt, és sokkal jobb volt, mint mi azért. Magunk ezt megmagyaráztuk, hogy mi voltunk a legjobbak. És szépen lehúztuk a többit. Aztán, ahogy teltek az évet, rá kellett, hogy jönnünk, hogy ez nem jó. Mindenki elgondolkozhat és behelyettesítheti azt a helyzetet, amit ő átélt. És választ kell erre találnunk, hogy jellemezze bennünket, és jellemezi ez a tágabb közösségünket. Ha igen, akkor van még mind változnunk. És hát az ige hirdetésben el kell hangozni a megoldásnak is, hogyan lehet változtatni ezen, hogyan lehet növekedni ebben, eltávolodni a lelki kiskorúságtól, és tényleg lelki nagykorúságban, érettségben élni. Több lehetőség is feljön elénk az igéből. Az én gondolatom az első sorban az, hogy mindenképpen az embernek fel kell tárnia, és el kell ismernie ezeket a problémákat. Meggyőződésem, hogy nagyon sok olyan ember és közéleti szereplők is, de akár gyülekezeti vezetők, vagy bármilyen vezetők, nagy emberek nincsenek tisztába azzal, hogy hogyan is néz ki kívülről az, amit ők mondanak, tesznek. Az ő szolgálatuk, a fellépésük, mit sugároz kifelé. A legnagyobb dolog, amit az ember megtehet, ha elismeri azt, hogy ezzel gond van. Van még mit fejlődni. Van még mind változni. Pál azt a szót használja az igéből a gyülekezetnek, hogy széthúzók vagytok, irigyek vagytok. Nagyon kemény szavak ám ezek, és Az ember beismeri magának, hogy igen, olykor erőt vesz rajtam az irigység, és olyan jó annak a másiknak, mert neki jobb vagy több, vagy máshogy adta az Isten. Ha ezt feltárom és elismerem, akkor tudom kezelni. Akkor tud az Isten munkálkodni ebben a dologban, amíg hárítom, és amíg azt mondom, hogy engem ez nem érint, egyáltalán soha, akkor nem fog változás bekövetkezni. És miután az ember feltárja Isten előtt, hogy még van mit növekednie a nagykorúság, a lelki nagykorúság telén, akkor egy nagyon érdekes dolgot mutat az ige. Azt mondja Pál Apollósról is, és Pálról is önmagáról, hogy mi szolgák vagyunk csupán, és utána azt mondja, hogy és bizony mindenkinek úgy kell szolgálnia, ahogyan Isten neki adta. Ezek szerint a lelki nagykorúságnak és a növekedésnek az eszköze az a szolgálat. Ha az ember beáll a szolgálatba, és a testvérét testvérnek tekinti, és egy olyan embernek, aki vele együtt szolgál. Mert akivel együtt szolgálok, azt megbecsülöm. És ez az Isten terve, a szolgálat. Úgy, ahogyan az Úr adja. Mert nem véletlenül vagyunk benne egy közösségben, egy népben sem, és egy gyülekezet közösségében, egy családban sem. Folytatja majd Pál a korintusi levélben, és oly csodálatosan kifejti azt, hogy mit jelent az, hogy ki a saját kegyelmi ajándékának megfelelően szolgálja, és ezt használja a gyülekezetben. Aztán más helyen beszél arról, hogy mi mindannyian a Krisztus testének a tagjai vagyunk. És hogy nézne ki egy test, hogyha csak kezekből állna mondjuk. Isten ilyennek alkotta, és így tökéletes. És akkor működik jól, ha minden testrész betölti a maga küldetését. Ez a gyülekezet, ez az Isten népe. Sose leszünk egyformák. És azt kell, hogy mondjam, hogy hála az Istennek. Mert ezt a sokszínűséget az Isten alkotta. Azzal kell törődnünk, hogy azt, ami a mi rendeltetésünk és feladatunk, azt töltsük be. És ezt bizony olykor ki kell kutatni, és rá kell jönni, hogy ez micsoda az adott helyzetben. Igen, talentumokat is kaptunk az Istentől. És nem mindenki ugyanannyit. De a feladat itt is ez, hogy használjuk. Mert olyan ember nincs, aki semmit ne kapott volna Istentől. Olyan ember nincs, aki hisz, aki ne lenne a Krisztus testének a tagja. És ezt a megoldást adja Pál a korintusi gyülekezetnek. Nagyon mélyen megérintett engem ez a gondolat. Nem azt mondja Pál a sokszínű, akkor még széthúzó és pártoskodó gyülekezetnek. Hogy innentől fogva egységesen mindenki azt mondja, hogy én Pálé vagyok. Innentől fogva egységesen mindenki ugyanazt gondolja. Innentől fogva nincs kivétel és nincs sokszínűség. Sokszor és sokan megtették ezt a történelemben és az egyház történetben is. Hanem Pál azt mondja, maradjon meg az Isten által alkotott sokszínűség, de legyen valamilyen fajta egység. És ez a két dolog együttműködik, és ez valami csodálatos. Hát ebbe kell a mai embernek, és mindenki belehelyezheti magát, a családjába, a gyülekezeti közösségébe, ebbe kell a helyünket megtalálni. És ebben kell élni Krisztus testének a tagjaként. Igen, ezt el kell fogadni, és így tudunk növekedni. Nem izoláltan, hanem a gyülekezet közösségében, annak a tagjaként, annak a részeként. Megélve azt, amit az Istentől kaptunk. Úgyhogy használom azt, amit kaptam, mert akkor ér a dolog, ha használom, és nyilván úgy, hogy hálás is vagyok érte. És sokszor talán ez a legnehezebb. Hálásnak lenni azért, amit az Isten nekem adott, úgy, ahogy vagyok. Elfogadni azt, amim van, amit megélhettem, és azt is, amit nem esetleg. Hálásnak lenni a látszólag rossz dolgokért is, olyan élményekért, vagy történésekért, amit szívesen kitörölnék az életem történetéből. Hálásnak lenni nem csak érzelemmel, hanem értelemmel is, és megköszönni Istennek azt, amit adott nekem. Nos, Pál ezt a tanácsot adja a korintusi gyülekezetnek. Szolgáljatok egymásnak, és fogadjátok el, hogy nem vagytok egyformák, nem is lesztek, de egységben lehettek a Krisztus testének a tagjaként. Fel kell nőni. A lelki nagykorúság állapotában kell élni és maradni, de nem szabad elfelejteni azt a fajta gyermeki egyszerűséget, gyermeki lelkületet, amit más helyen állít a Biblia elénk. Az Új Szövetségben Jézus szavai van, amikor a kisgyermeket a tanítványok elé állítja. A kisgyermek példa. Sokan félreértelmezik, nem a tisztaságában, hiszen a gyermek önmagában sem tiszta, hanem abban a ráutaltságban, ahogyan a gyermek rá van utalva a szüleire, és őszintén megbízik bennük, így bízhatunk mi az Istenben, és ismerhetjük el, Uram, szükségem van rád, és teljes mértékben tőled függöm. De ez a függés, ez csodálatos. Így áldjon meg bennünket a mi Úrunk Istenünk, lelki íréssel, növekedéssel, lelki nagykorúsággal, de ezzel a fajta gyermeki egyszerűséggel és lelkülettel, benne való hittel, bizalommal és erővel a mindennapokhoz. Így legyen. Amen. Köszönjük mindenható Istenünk, hogy a Szentírásban, a te áldott szabadban példák vannak előttünk. Élő példák, élő emberekről, olyan dolgok, amik megtörténtek, olyan konfliktus helyzetekről, amik már megoldódtak, olyan emberekről, akik rólad bizonyságot tettek, akik kiálltak a hitükért, és nem féltek képviselni, amit te megmondtál nekik. Köszönjük a korintusi példát. Köszönjük, Urunk, hogy nincs ez a helyzet szépítve, hanem úgy van előttünk az igében, ahogy az akkor volt. Köszönjük, hogy olvashatunk ezekről a viszályokról és pártoskodásokról, és lehet nekünk tanulság, hogy vigyázzunk az egységre. Köszönjük, Urunk, hogy tanulhatunk a te igédből a lelki kiskorúságról és nagykorúságról, testi vagy a lelki szemléletéről az életnek. És hittel kérhetjük és választhatjuk, hogy add, Urunk, hogy növekedjünk mindannyian. Adj lelki nagykorúságot, adj lelki szemléletet, amely túllát a mindennapok gondjaim, amely túllát a körülményeken, és hiszi és reméli, hogy nálad vannak legjobb helyen a dolgok, és hogy benned lehet bízni, és nem szégyenül meg, aki te benned bízik, Urunk. Így könyörgünk azért, hogy lehessen a kapcsolatainkban rend, és lehessen, Urunk, a kapcsolatainkban ez a lelki nagykorúság, hogy legyen egyensúly. Ugyanígy könyörgünk közéletért, a környezetünkért, ezért a magyar hazáért, hogy minél többen befolyásos emberek is, Urunk, észrevegyék, hogy nem csak a maguk hasznát kell keresni, hanem azt, ami jó az egész népnek, és küldetésként éljék meg pozíciójukat. Könyörgünk, Urunk, ugyanígy a gyülekezeti közösségeinkért, az egész református népünkért, Urunk, a több egyetértést, egységet, nyitottságot a másik felé is. Könyörgünk, Urunk, végül azért, hogy taníts meg minket szolgálni, szeretetben szolgálni a másiknak, megtalálni a helyünket a Krisztus testében. Köszönjük, Urunk, hogy ma este is a te házadba lehettünk. Köszönjük, hogy a te igédet olvashattuk és befogadhattuk. Jöjj velünk a mi otthonainkba, áld meg az éjszakánkat, áld meg a ránk következendő napokat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket a te szent fiadért, Jézus Krisztusért. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben is, ami Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé legyen a dicsőség most és az örökké valóságban is. Amen.